adatokról cseréltünk eszmét. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
A matematika, a fizika és a zene kapcsolódása a kezdetektől jelen van az életében. Sokáig habozott, hogy melyik területet válassza. Kivételes tanáregyéniségektől tanulhatott, talán ezért is tartja nagyon fontosnak a kutatás mellett az oktatást is, a fejlődés kibontakozás lehetőségeinek biztosítását a tehetséges fiatalok számára. Jó ideje kitartóan dolgozik ezen a műszaki egyetem professzoraként, intézetvezetőjeként, majd tudományos rektorhelyetteseként, miközben tudósként a kvantummechanika második forradalmának technológiai felfedezéseihez járul hozzá kutatócsoportjával, a kvantum számítógépektől a kvantumkommunikációig. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese. Azt mondta egy interjúban, hogy hát kezdetben a fizikát azt túl unalmasnak és egyszerűnek tartotta. Hogyan jutott el végül ide, hogy elméleti fizikusként nagyon komoly kutatásokat végez?
Ez tényleg így volt, hogy a fizikát azt én elég unalmasnak találtam kezdetben. Nagyon magától értetődő volt, és az első dolog, ami engem úgy megfogott, amikor határozottan emlékszem, ez a körmozgás volt a gimnázium második osztályában, mert ott a geometria és a matematika az hirtelen ott a képbe belép, és hát az egy ilyen gyönyörű matematikai bizonyítás volt, ami ott a gyorsulásukat leírja egy körpályán mozgó testnél, és akkor az úgy izgalmas volt, és aztán később fokozatosan láttam azt, hogy a matematika az milyen mélyen beleszövődik a fizikába, és ez nagyon megtetszett nekem. Tehát innen kezdődik tulajdonképpen az, hogy elkezdtem a fizikát szeretni, és előtte mindig matematikával foglalkoztam, meg abból is versenyeztem, és egyszer csak kitaláltam, hogy ez annyira egyszerű, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni, főleg miután az édesapám ugye azt mondta, hogy kellene szereznem egy diplomát, ami nem zenész diploma, akkor neki futottam ennek, és kitaláltam, hogy hát akkor meg fogom megnyerni az OKTV-t fizikában, mert az annyira egyszerű, és hát a vége szerencsém volt, és ez sikerült is, de azért a jó szerencse az besegített ebben.
Nem csak a szerencsém múlott, gondolom, egy OKTV-t megnyerni, bármennyire is egyszerű.
Hát bizonyára az, hogy ilyen könnyűnek éreztem a fizikát, az valahogy lehet, hogy azt is jelezte, hogy ez nekem egy adottságom. Igen, tehát egyet tudok érteni, hogy valószínűleg erre volt egy visszajelzés, hogy akkor nekem ez az utam, és hogy én ebbe az irányba fog tovább lépni.
Viszont ezek szerint a zene az előbb volt az életében, mint a matematika és a fizika?
Az mindenképpen előrébb szerepelt. Hosszú ideig zenész szerettem volna lenni, gitáron játszottam, és a tanárom pedig egy egészen kiváló tanár, Mosóczi Miklós, ma is tanít még fiatalokat, és hát nagyon vonzó volt, hogy zenész legyek, tehát ezt képzeltem el a pályámnak. Amikor az édesapám felvetette ezt, hogy azért, hogyha családfenntartó is szeretnék lenni, akkor lehet, hogy jó lenne, hogy ha lenne valami más diplomám, akkor én a legegyszerűbb irányba fordultam, és így ez a matematika és a fizikának az iránya volt. Egy kicsit még kacérkodtam így a bölcsészkarral, de az, miután én matematika-fizika fakultáción voltam, illetve franciát tanultam magasabb óraszámban, ez predestinálta, hogy akkor a matematika fizikába irányába indulok el. Ráadásul ugye a harmadikban nekem volt már egy ilyen olyan versenyeredményem, amivel fölvettek az egyetemre lényegében, tehát ez volt a legolcsóbb irány tényleg.
Tulajdonképpen idézőjelben megúszósra vette a figurát ebben?
Hát részben igen, részben pedig olyas valamit választottam, amire rájöttem, hogy nagyon érdekel. Igen, volt még egy másik érdekes szempontom, akkor ilyen fiatalként, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, antikommunista szemléletben nevelkedtünk, és valahogy úgy éreztem, hogy én szeretnék valami olyasmit csinálni, ami ilyen egészen elvont és szellemi menekülő útvonal. De volt egy ilyen is bennem, hogy ez ilyen éteri dologgal fog foglalkozni, mint a matematika vagy az elméleti fizika.
a zene is tulajdonképpen ez is lehetett volna. Klasszikus zenében gondolkodott?
Igen, abszolút teljes mértékben klasszikus gitáron gondolkodtam. Tőlem az távol is állt akkor a könnyű zene, tehát a habitusomhoz ez állt közelebb, igen.
Az első sikerélménye az mi volt, ami aztán elindítja, vagy tovább löki azon, hogy folytassa a tanulást meg a gyakorlást?
Hát talán az első, amit így játszottam, egy nagyon fiatal nebulóként, az a Bach E-moll szvitjéből volt egy búré, amit játszottam, és akkor volt egy rádióműsor, ahol fel is vették, így a zeneiskolánkban jártak, és a kis nebulóknak vették, hogy mit játszanak, és arra nagyon büszke voltam. Ez volt talán az első, ami ilyen meghatározó élmény volt. Kedvenc zeneszerzőm, és az élete is nagyon szimpatikus, és az életműve. Ráadásképpen, amit ő alkotott, az nagyon közel áll a matematikához és a fizikához. A gitár irodalmon belül persze én a Lanzfittjeivel találkoztam, illetve van nagyon sok átirata, a hegedű partitáknak vannak átiratai, vagy a cselló szvíteknek is vannak gitár átiratai. Ezek gyönyörűek mindegyik, de a legizgalmasabb szerint az mégis az orgona művei, a koncertói, a fúgái, és hát az, amit ugye a temperált zongorával művelt, az ami számomra a legizgalmasabb. Talán az egyik legismertebb műve az a két és három szólamú invenciók, illetve a jól hangolt zongora, ez a cím, hogy a Das Wohltemperierte Klavier, és hát ez egy nagyon izgalmas matematikai konstrukció volt. Ugye korábban a hangszereken nem lehetett az összes hangnemben játszani, és kitalálták ezt, hogy temperálni kell, hamisra kell egy kicsit hangolni a zongorának a húrjait, és hogyha ezt megteszik, akkor a 12 hangja skálának az mindegyik ugyanolyanná válik tulajdonképpen. Tehát ebből nőtt az ki, hogy a hangnemeket elkezdték váltogatni, egy darabon belül egyre sűrűbben váltogatták őket, még nem a végig eljutott odáig, hogy már egyáltalán nem voltak hangnemek, tudja, ez a dodekafónia. Ez az egész vonal, ez tulajdonképpen a Bachnak a munkásságával kezdődik az én fejemben, lehet, hogy rosszul ismerem a zenetörténetet, de az én fejemben ez innen indul, hogy valaki elkezdett egy ilyen mértékben kísérletezni a temperál zongorával. Ugye amellett, hogy hatalmas családja volt, rengeteg gyereke volt Bachnak, és hát végig az egyház szolgálatában töltötte a napjait, tehát hogy ez a zseniális zeneszerző egy ilyen nagyon emberközeli életet élt, úgy gondolom. Tehát számomra ezért példa a Bach.
Önnek is ismerős ez a nagy családi lét?
Valamilyen módon igen. Ugye nekünk is nagy családunk van a mai körülmények között, ugye 4 gyerekünk van a feleségemmel. Úgyhogy igen, nyilván a mai körülmények között ez egy másfajta kihívás, amikor a férj és a feleség igyekeznek egymást minden fronton támogatni, és a feleség is ugyanúgy dolgozik, mint a férj. Tehát ez egy kicsit más jellegű nagy család, mint ami akkoriban volt, amikor a Bach alkotott.
Otthonról hozza ezt a nagy családos szemléletet?
Nem, én nem nagy családból jövök. A szüleim ők szerettek volna több gyereket, de csak ketten vagyunk a nővéremmel. De nagyon sok ismerősöm és barátom van, akik viszont nagy családban nőttek föl, és hát ez egy ilyen evidencia volt az én számomra, hogy én szeretnék nagy családot, és szerencsére a feleségem is így gondolta és gondolja ezt, hogy ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy úgy vágtunk bele a házasságba, hogy mely nagy családot szeretnénk, 3, esetleg 4 gyereket.
A munka és a magánélet összeegyeztetése azért az nehéz. Ezt hogyan tudták megoldani? Több évet töltött külföldön, külföldi egyetemeken tanult is, és aztán később előadóként, professzorként is dolgozott. Azért ez egy nagyon mozgalmas életforma.
Én azt tudom mondani, hogy a pályámnak egy jelentős részét ezt a feleségemnek köszönhetem. Ő fiatalabb nálam, tehát amikor összeházasodtunk, akkor én már dolgoztam, kutatóként dolgoztam, akkor mert először Magyarországon, aztán rövidesen, ahogy összeházasodtunk külföldön, és ő meg még az egyetemi tanulmányait fejezte be, de ő vállalkozott erre, hogy a társam összes elkísérletben, és hát éveken keresztül azért ő otthon viselt ennek a nehézségét, a terhét. Nyilván én is igyekeztem neki, amennyire lehet segíteni, de azért az érdem azt hiszem, hogy az ővé, tehát hogy minden, amit én elérhettem, mint kutató, azt hiszem, hogy az ő munkájának a gyümölcse is.
idén februárban tartott egy előadást a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, akik ugye nem egyetemisták még, hanem gimnazisták, viszont a saját szakterületéről izgalmas címe is volt az előadásnak, hogy Einstein legnagyobb tévedése. Könnyű fölkelteni a gimnazisták érdeklődését ez iránt a számomra legalábbis nagyon elvontnak tűnő terület iránt.
Szerintem vannak olyan gimnazisták, akiknek könnyű fölkelteni ilyen irányba az érdeklődésüket. Akiket érdekel a fizika, azokat biztos, hogy érdekli az, hogy Einstein hol tévedhetett. Tehát ez egy ilyen újságírói cím is volt ennek az előadásnak. De nagyon sok kérdést kaptam utána. Tehát meglepett az, hogy elég sokan voltak, bár a téma az nagyon nehéz, és hát amikről beszéltem, azok nem egyszerű fogalmak. Meg kell próbálni úgy beszélni róluk, hogy ne csak a 12-esek értsék, hanem a 9-10-esek is. De utána durván 15-20 diákot maradt, és még egy órán keresztül kérdeztek folyamatosan, lehet, hogy még hosszabb is volt ez a kérdezési időszak, tehát ez azt jelenti, hogy föl lehet bennük kelteni az érdeklődést. Nyilván ez tehetséges és fiatal érdeklődő diákok is kellenek, tehát ez a közösség, ez a Pannonhalmi diák közösség, ez ilyen volt.
Hasonlatos volt önnek is annak idején a Piarista gimnázium, ez is egy nagyon legendás alma mater sokaknak.
Én nagyon szerettem a Piaristákhoz járni, meg büszke is vagyok rá, hogy oda jártam. Nagyon kemény iskola volt, mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen félkatonai iskola volt. Keményen fogtak ott az atyák bennünket, és hát legendás tanáraink voltak. Görbe Lászlót mindenképpen szeretném mondani, aki ugye nekem meghatározó matematika és fizika tanárom volt. Borján Tibor magyar tanított nekünk, nagyon-nagyon szerettük. Kemenes László, akit a diákok Maxi néven emlegettek, ő a francia tanárunk volt, kémia tanáraink és a biológia tanárunk is meghatározó volt, aki az osztályfőnökünk is lett, Urbanek Rudolf. Egyébként Perendi László volt az első osztályfőnökünk, ő kémia tanár volt. Olyan tanáregyéniségek voltak, akik mint szerzetes pap úgyis példát mutattak nekünk, és egy izgalmas bepillantást az emberi arcára ezeknek a szerzeteseknek. Másfelől pedig nagyon nagy tudásuk volt, és úgy vezettek be bennünket a különféle tudományokba.
Az énekórákról mesélt valamit még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy az énekórák sem fulladtak unalomba. Például dobszólót kellett megtanulni? Hogy volt ez?
Igen, hát az énekórák az egy nagyon különleges alkalom volt. Kenesei László volt az énektanárunk, akit Pleisner néven emlegettek a diákok. Ennek a történetét ezt én sem ismerem, csak ilyen legendák kerintek róla. Nem mondanám, hogy az énekórák azok szórakoztatók voltak, tehát azok is ilyen piarista fegyelemmel teltek, de azóta mindenki tudja a palesztrinos stílusnak a jellemvonásait, vagy tudja, hogy a misének mik a részei. A zene történetből is rendesen írtuk a dolgozatokat, meg hát mellette sok mindent meghallgattatott velünk az énektanárunk, de voltak ilyen valóban izgalmas feladatok, például az egyik alkalom a Bartók koncertójából a párok játékának a dobszólóját, azt az ugye le volt kottázva az énekkönyvünkbe, és akkor aki azt lebírta dobolni, azért kaphatott egy extra ötöst a sok egyes után, amit ugye a dolgozatokra kaptuk.
Ön megkapta ezt az ötöst?
Én megkaptam ezt az ötöst, igen. De nem voltam egyedül.
És szereti is ezt a darabot?
Nagyon szeretem. A koncertó az egyik kedvenc Bartók darabom. Nagyon letisztult, szép zene. Lehet, hogy sokaknak diszonáns, de én nagyon harmonikusnak és szépnek találom.
Külföldön is tanult Franciaországban, ha jól tudom. Hogyan jött ez az ötlet, vagy a lehetőség, vagy az ambíció?
Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a közvetlenül a rendszerváltozás követően akkor kinyíltak olyan lehetőség, hogy külföldre lehetett menni tanulni, és az École Polytechnique, a Párizsi Műszaki Egyetem, vagy legnagyobb műszaki egyetem, akkor egy olyan programot indított, amiben európai országokból lehetett oda menni tanulni, és akkor én így jutottam ki hozzájuk. Ez egy izgalmas tapasztalat volt, ma szerencsére ez már szinte minden fiatalnak megadatik, tehát az Erasmus program és az európai programok ezt mind lehetővé teszik.
Miért éppen Franciaországot választotta, vagy ezt az intézményt?
Biztos, hogy a nyelv az meghatározó volt, ugye mert a franciák elvárták azt, hogy franciául tudjon az, aki oda utazik, és az évfolyamon azért kevesen voltunk, akik beszéltünk franciául. Másfelől pedig az akkori témavezetőm, Sólyom Jenő, professzor úr, akadémikus, ő mondta, hogy hát ez a Franciaországban az egyik legjobb egyetem, úgyhogy ha tehetem, akkor menjek és nézzek körül, hogy ott mi van.
És mi volt ott? Mit tanult pontosan? Elméleti fizikusként végzett, ugye?
Igen, az ELTE-n elméleti fizikusként végeztem. Ez az Eco Polytechnic, ez meg egy műszaki egyetem, ahogy mondtam, egy nagyon különleges műszaki egyetem. Napóleon alapította még, és félig katonai, félig pedig polgári. Ez azt jelenti, hogy a francia diákok azok egytől egyik a képzés első időszakában tisztképzést végeznek, és utána kezdik el a tanulmányokat. Hát nekünk nem kellett katonáskodni nyilván, hanem mi az utolsó két trimeszterre mentünk tanulni, és kaptunk ott diplomát. Nagyon tehetségesek, akik itt vannak, tehát egy rendkívül aktív és izgalmas szellemi közeg, és aztán innen kerülnek ki nagyon gyakran a francia közösségben a legprominensebb kutatók és fejlesztők, meg bankvezérek és vezérigazgatók. Tehát ez az a közeg, amiben így becsöppentem. Nagyon jó fizika laboratóriumok vannak, és én itt egy plazmafizikai laboratóriumban dolgoztam, tehát itt belekóstoltam a kísérleti fizikusoknak a világába.
Hogy érezte magát Párizsban? Hosszabb időt töltött ott, és nyilván a munka mellett azért egy egész különleges élmény lehet egy más kultúrában megmerítkezni, nem csak turistaként megnézni az Eiffel-tornyot.
Valójában én nem Párizsban voltam, mert ugye a Párizsban eredetileg az Eco Polytechnic, az a Cartier-Latinben volt, ugye, ami a diák negyed. Innen kiköltöztek vidékre, Palaisóba, és én ott laktam, tehát nagyon nehéz volt, és nagyon költséges bejutni Párizsba, hogy minden második hétvégén úgy sikerült körülbelül bejutnom Párizsba. De hát az igazi párizsi tapasztalatom akkor az nekem még nem volt meg. Inkább a diáknak, egy külföldi környezetben lévő diáknak a kihívása volt az, ami engem akkor foglalkoztatott.
Mi volt a legnagyobb kihívás?
A legnagyobb kihívás az azért az a magány volt. Hát manapság bárki fölhívhatja a rokonait, a barátait, csetelhet, küldhet üzeneteket. Ez akkor nem így volt, akkor papíron leveleztünk, illetve nagyon-nagyon drágán lehetett hazatelefonálni Magyarországra, úgyhogy ez körülbelül hetente, két hetente megtörtént, hogy akkor mondjuk a szüleimet föl tudtam hívni, és néhány percet tudtunk beszélni méreg drágán. De hát egy nagyon elszigetelt környezetben van ilyenkor az ember, és hát akármennyire is befogadóak voltak az ottani diákok, én a kosárlabda szakosztálynak a kollégiumában laktam, de hát azért a magány az ilyenkor egy nehéz küzdelmet tud jelenteni.
Külföldiként Párizsban, erről egy zene mindenképpen eszünkbe jut, és önnek is eszébe jutott. Ez miért kedves annak?
Gershwinnek az egy amerikai Párizsban jutott az eszembe, amikor kérdezte, hogy milyen zeneművekre gondolnék. De ezt én nagyon sokat hallgattam, ugye egyetemista koromban, főleg éjszakákban nyúlóan hallgattam zenét, és mindig a Párizsnak a neonfényei jutnak az embernek az eszébe erről a darabról, egy kicsit a jazz korszakot idézi, de utólag visszatekintve arra az időszakra is emlékeztet, amikor én ott jártam és ismerkedtem ezzel a várossal.
És egy fontos tapasztalat lett később. Akkor már kutatóként előadásokat is tartott, ugye? Tehát ez már a kvantum korszak volt.
Igen, szilárdtest fizikusként kerültem én Amerikába, de a szilárdtest fizikán belül én az úgynevezett kvantumtér elméletekkel foglalkoztam. Itt arról van szó, hogy az olyan jelenségeket, mint a szupravezetés például, vagy a rács rezgéseit, ezeket kvantummechanikailag írjuk le, olyan elméletekkel, amiket a részecske fizikusok használnak. Én ezen a területen dolgoztam, és így kerültem Davisbe, Kaliforniába, az ott az első amerikai posztdoktori állásom. Először csak egy pár hónapra mentem ki, aztán utána akkor már a feleségemmel egy évre mentünk oda kutatni. Ezt még nem nevezném kvantumkorszaknak, bár tulajdonképpen a folyamatosan kvantum mechanikával foglalkoztam a kutatások kezdetétől, vagy egyetemista koromtól kezdve, de ez nem az a fajta klasszikus kvantumkutatás, amire ma gondolunk, amikor kvantumtechnológiáról beszélünk.
Mi volt az, ami ebben felkeltette az érdeklődését? Nyilván ebből is az derült ki, hogy nem unalmas a fizika egyáltalán.
Nem, sőt, hát szerintem ez a legizgalmasabb terület a fizikán belül. Ez a terület akkor kezdett érdekelni, amikor a Sólyom Jenőnek az előadásait hallgattuk az ELTE-n. Sólyom Jenő az egyik legkiemelkedőbb elméleti szilárdtest fizikus Magyarországon, és ő volt az Zabadoszky Alfréddal közösen, akik megalapozták ezeknek a részecske fizikai módszereknek a használatát a szilárdtest fizikán belül a magyar fizikusok körében. Ez egy rendkívül modern szemléletet hordozott, és az világossá vált, hogy szilárdtest fizikai rendszerekben olyan jelenséget lehet megfigyelni, amik versenyeznek azzal az izgalommal, amit egy részecske fizika tud hozni. Sőt, tehát az a meglepő dolog történik, hogy ezek sokkal olcsóbbak, ezek a kísérletek, és ez nagyon érdekelt. Azt láttam, hogy sokkal nagyobb az alkalmazási területe a kvantumtérelméleteknek a szilárdtesteken belül. Azok a problémák is nyitottak voltak, amikkel ott szembesített bennünket Sólyom Jenő. Tehát azt láttuk, hogy rengeteg izgalmas, megoldatlan probléma van a szilárdtest fizikán belül, amik alapvetően kvantumtérelméleti problémák. És én meg azt gondoltam, hogy Magyarország egy nem túl gazdag ország, akinek soha nem lesz saját részecske gyorsítója. Tehát én valami olyasmivel szerettem volna foglalkozni, amivel Magyarországon is lehet foglalkozni, kísérletileg is. Emiatt választottam tulajdonképpen ezt a szilárdtest fizikai vonalat, ami egyszerre volt részecske fizika és szilárdtest fizika.
Az volt önben alapértelmezetként, hogy itthon szeretne dolgozni, itthon szeretne kutatni.
Ez számomra egyértelmű volt, és aztán, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor megbeszéltük vele, hogy ő nem szeretne nagyon hosszú ideig külföldön élni. Mi 3 évben állapodtunk meg, hogy 3 évet eltöltünk valahol Amerikában, és utána itthon fogunk élni. Mindig is úgy képzeltem el a jövőmet, hogy Magyarországon szeretnék élni, és a magyar közösséget, Magyarországot szeretném segíteni a munkámmal.
Az amerikai 3 év hogyan vált be?
Számomra ezek az amerikai évek, ezek meghatározóak voltak. Kalifornia az egy rövidebb időszak volt, 1 év, az más szempontból is meghatározó volt, mert ott született az első lányunk. Aztán utána 1 évre hazajöttünk, és onnan mentünk vissza Bostonba, a Harvardra. Ez egy meglepő dolog volt, és az volt, ami számomra megerősített azt, hogy én tényleg lehet, hogy fizikus kell, hogy legyek, hogy sikerült a Harvardon egy ilyen állást kapnom. A Harvard az egyszerűen egy fantasztikus hely, és hogyha valaki kutatóként, fiatal kutatóként megtett, hogy egy ilyen amerikai egyetemre eljut, akkor azt hiszem, hogy ennél többet nem kaphat az élettől. És bármilyen kérdésre az ember, hogyha besétál egy ajtón, akkor ha van válasz, létező válasz, akkor azt meg fogja kapni. Egy ilyen környezet, ahol folyamatosan hetente 5-6-8 olyan elképesztő előadást hall az ember, amiben a legújabb dolgokról tájékozódik, a legbeavatottabb szakértőktől, Nobel-díjasoktól, vagy Nobel-díjhoz közeli kutatóktól. Hát ez valami elképesztő környezet. És ezt én 2 évig élvezhettem. Ez biztos, hogy meghatározó mindenkinek.
Amerika után Európán belül még Németországban, 2 német egyetemen is dolgozott. Hogyan vezetett ide az útja?
De folyamatosan kaptam meghívásokat külföldről, de ez a Karlsruhe kapóra jött tulajdonképpen. Magyarországon, amikor már docens voltam, akkor mint fiatal professzor, így mentem oda a Humboldt Társaságnak egy díjával. Aztán később Berlinbe hívtak, és akkor úgy kerültünk Németországba ismét. Ott is egy évet töltöttünk. A brandenburgi versenyek, azok nekem mindig az utazáshoz kapcsolnak, mert utazás közben hallgattuk őket, és ezek a Concerto Grosso kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy több hangszer felelget a zenekarnak, és hát nagyon vidámak és derűsek általában ezek a versenyművek. Zászlóban akkor 3 gyerekünk volt, utána visszatértünk, és akkor született a 4. Berlinben már 4 gyerekkel mentünk, tehát ez a családnak is egy nagyon izgalmas feladat volt, hiszen a gyerekek akkor iskolába járnak, a legkisebb még ilyen óvodáskorú volt, tehát nekik is ez egy izgalmas tapasztalat volt.
Számukra teljesen természetes, hogy több nyelven beszélnek pici koruk óta?
Ezt így azért nem mondanám, ezek szerintem ilyen legendák, hogy a gyerekek nagyon gyorsan megtanulnak egy idegen nyelvet, és komfortosan érzik magukat. Ez az 1 év, ez pont egy ilyen határeset egyébként, tehát hogy 1 év alatt már elkezdenek folyékonyan beszélni. Megviseli őket is azt, hogy egy új környezetbe kerülnek, tehát nincs olyan, hogy egy gyerek az könnyen beilleszkedik valahova. Nyelvi akadályok vannak, a közösségnek be kell fogadni, tehát ez egy nagyon nehéz dolog egy gyereknek, és a végére megtanul folyékonyan beszélni, amit aztán elfelejt. Tehát ez az én általam tapasztalt mintázat, és jó esetben ezt föl lehet éleszteni, ezt a nyelvtudást a későbbiekben.
Milyen volt visszakapcsolódni az itthoni vérkeringésben, meg az itthoni tudományos világba?
Én az itthoni tudományos világgal folyamatosan tartottam a kapcsolatot, sőt, például amikor Berlinbe kimentem, akkor vittem magammal a diákjaimat, a doktorandusaimat, sőt, mesterhallgatókat is, és igyekeztem rendszeresen haza is jönni, tehát minden utamra egy kicsit úgy tekintettem, persze az ember magát is nyilván építi, meg a saját karrierjét és a saját tudását, de azt gondoltam, hogy ezekre szükség van ahhoz, hogy én egy olyan szintű kutató legyek, aki Magyarországról is látható, és a magyar fizikát, azt egy nemzetközi kaput tudok nyitni a legtehetségesebb diákjaimnak, hogy kijussanak a Harvardra, a Karlsruhe-ba, a legjobb egyetemekre. Tehát erre a kapcsolatrendszerre szükség volt ahhoz, hogy én a saját diákjaimat és a munkatársaimat is segítsem.
Önt mi viszi előre, vagy mi hajtja ebben a témában, meg ezen a pályán?
Azt hiszem, hogy minden kutatót a kíváncsiság hajtja a leginkább, engem is, és a kihívás. Tehát ez a másik nagy erős komponens, tehát minden kérdés ezt foglalkoztat, és mindenek keresem az okát, a mikéntjét, és szerintem minden kutató úgy van ezzel, hogy szeretünk gondolkodni, meg megkeresni, hogy most mi miért történt, miért úgy van, miért nem lehet másként. Tehát ez a fajta gondolkodás az ott van a háttérben, ami egy új dolog, az engem mindig lenyűgöz, és foglalkoztat, hogy akkor az hogyan is van. És van egy másfajta kihívás, ami ugye ez az intellektuális kihívás, hogy mire képes az elménk, meddig tudunk elmenni a gondolkodásban, le tudjuk-e győzni ezt a problémát, le tudjuk-e győzni önmagunkat. Valahogy ezek ott vannak az egészben, és van egy harmadik komponens, amit én hozzátennék, ez a nagyon gyakran a közös munkának az öröme is, tehát az, amikor a munkatársaimmal együtt dolgozunk, és a különféle gondolatok azok végül is erősítik egymást, vagy ezeknek az ütközéséből születik valami új gondolat, ez is egy nagyon izgalmas folyamat. Ezek hajtják az embert afelé, hogy azt ismerje meg, amivel még nem találkozott, ami a távolinak tűnik.
Igen, az együttműködésről az összhangzattan megint eszembe jutott, amiről már az elején beszéltünk a zene kapcsán, és a magyar kreativitás, na hát az egészről Brahms jutott eszembe, akinek van a Magyar Táncok című sorozata. Ezt is említette, hogy ez fontos önnek. Miért?
Ez engem mindig meglepett, hogy Brahms, aki az egyik legnagyobb német zeneszerző, magyar táncokról ír egy sorozatot, és hát ezek csodálatosak, ezek a táncok, tehát nem véletlen, hogy ehhez nyúlt, mert hogy ez nekünk itt van természetesen, az a mi népzenei örökségünkből táplálkozik tulajdonképpen, és ez valahogy engem mindig büszkeséggel tölt el, hogy nekünk van egy olyan magyaros gondolkodási módunk, benne van ez a vakmerőség is ezekben a táncokban és a zenénkben, és ez az, ami megjelenik itt a Brahmsnak a zenéjében is. A mi országunk azért nagyon sokat adott az európai kultúrának, akár a zenében is. Nyilván nem csak a Brahms népszerűsítette ezt a zenét, hanem ott volt Liszt, Bartók, Kodálynak a neve, mindenütt ismert a világon, és ők ezt a magyar kultúrát is világhírűvé tették, és hát ott vannak a marslakók, a fizikusaink, vannak Nobel-díjas íróink, tehát lehetünk büszkék arra, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy ez a kultúra, ez a miénk.